is megköszönjem a szervezőknek a nagyon kedves invitást és a meghívást. Nagy örömmel jövök így ősszel Nyíregyházára, hiszen mindig nagyon tartalmas konferenciában vettek részt. És külön öröm számomra, hogy, az idén hasonló témával foglalkozik a Nyíregyházi konferencia, mint a szeptember elejé Vásárhelyi konferencia, amikor is mi Vásárhelyén az egyén és a család tulajdonképpen kutatásával szolgáló dokumentumokról próbáltunk szakmailag kicsit előre lépni és elmondani azt, hogy végül is hogy értelmezzük ezt különböző államokban. Tulajdonképpen el kell mondani, hogy a Vásárhelyi Leliatár 4,5 kilométer iratanyaggal rendelkezik, viszont a személyi fontok nagyon kis elenyésző részét teszik ki a levéltári fontoknak. Mindössze 5 személyi fontot tartunk nyilván, és ez abból is adódik, hogy Szlovákiában a személyi fontokat nagyon sokáig, tehát idegen elemként kezelték a levéltárakban, inkább a hivatalos anyagra tették a hangsúlyt. Persze ez azok típusú levéltárakra vonatkozik, mint is vagyunk az állami levéltárakra. A különböző szaklevéltárak, így az egykori Matica Szlovenská, vagy a szlovák nemzeti könyvtárnak a levéltárában nagyon sok a személyi font, és hasonló a helyzet például a Szlovák Tudományos Akadémia levéltárában is. Viszont el kell mondani azt, hogy maga a levéltári, tehát a személyi, vagy családi levéltári fontnak is megvan a maga szerkezete és a feldolgozása, tehát ma már Szlovákiában is, tehát részben szabványhoz fűződik. Viszont a kutatók előtt talán ismert, hanem akkor, tehát részben talán ismerté tudom tenni azt is, hogy nem minden esetben tartották be. Egy-egy személyi font rendezésénél a levéltári elveket, vagyis hát a magának a provenienci elvének, és ezzel főleg mi levéltárosok tudatosodunk Szlovákiába, és látjuk azt, hogy némely szaklevéltárnak nevezett intézményben bizony a személyi fontokat tárcsoportok szerint szétszették, és bizony az ilyen szakma nélküli hozzáállással bizony nagyon-nagyon nagy tárgyát tűnni egyes fontokban. Szlovákiában a probléma az is, és gondolom ez Magyarországon is, amennyire a koncertezetet ismerem, hogy nagyon gyakran több levéltárkat találjuk egy-egy családnak, vagy egy-egy személynek a levéltár életet együttesség, ami azután a feldolgozásnál probléma lehet. Persze a virtuális iratok korában, vagy a virtuális lehetőségek korában talán majd itt is születik megoldás, és amit nem sikerül egyesíteni, tehát valójában papírformán azt majd lehet, hogy valamikor lehet egyesíteni virtuális formában. Visszatérve arra, hogy levéltárunkat, tehát meglehetősen kevés a személyi font, én a személyi fontok és a családi fontok közül a Péter és a Bosnyák család levéltári fontjáról szeretnék beszélni. Ez a font nagyon kis levéltári együttes képvisel, 3 doboz iratanyagot mindössze, és a levéltár legutóbbi szerzeményei közé tartoznak, hiszen a család utolsó tanító tagja 2003-ban hunyt el, és azután adta le csak a család egyik lánytagja, aki már nem pedagógus, azt az iratetűtest, amit apja után talál. Térjünk vissza tehát a kezdetekhez, hol is kezdődik ez a levéltári font. El kell mondani azt, hogy a család első pedagógus tagja Péter János volt. Köztudott, hogy mivel régiónkban tevékenykedett, a 19. század első felében érkezik Vágsejére. 1843 és 1849 között tanított Vágsején Péter János, akiről azután a későbbi anyakönyvi az elhalálozásnál kiderül az, mindjárt mutatom is, ha már sikerül a technikával ott tudulni. Igen, Péter János látjuk a héten, és feleségét Szabcsek Annát. Ez a Péter János társaira Csehországból érkezik, Újesz Podhoró, egyházközségben született, egy, és amely ekkor egy Suszic lányegyháza volt a településnek, ez ma egész más csemenő település, ez még a német neve, és Dél-Csehországból ez a település. Ez azért is érdekes, hogy Péter János, amikor Mácsehelyre érkezik, valószínűleg, hogy használja a cseh nyelvtudását, hiszen Mácsehelyén a török pusztítás után nagyon jelentős betelepülés történt a 18. században, és a 19. század elején 1902-ben a helyi plébános készített egy jegyzéket, azt szerint, hogy a hívek milyen nyelven imádkoznak, és ebből kiderül, hogy bizony a többség a szlovák nyelvet használta. Tehát talán nem véletlen, hogy éppen Csehországból érkezik egy tanító, ekkor már a feleségével együtt. Péter János 1849-ben elnyeri a peredi kántori állást, ezt Vácsehelyével egy uradalomhoz tartozott, tehát ez sem éppen véletlen. Ezt a tisztséget azután haláláig 1889. augusztus 12-ig tölti be. Itt a következő felvétel az önemnyelvétől, vagyis az anyakönyvi kivonatot mutatja, amiből megtudjuk azt, hogy Csehországba született Péter János, és a következő pedig a síremléke, amit mivel a peredi temetőbe helyezték örökmugalomra, sírja a mai napig megtalálható. Péter Jánosnak annak ellenőre, hogy 1889-ben temették el. Péter János azon kevés tanítók egyike volt, aki több mint fél évszázadán át tanítottak, összesen 52 éven keresztül oktatta az ifjúságot, ebből 40 évig Bereden tanított. Sikerült Bereden elérni azt, hogy megszervezték a másik tanító János, majd a tántor tanítósága alatt épült fel Bereden, az régió első emeletes iskolája, egy rövid ismert Tomasek nevű építész kivitelezésében, amelyet az épületet 1870. június 12-én szentelték fel és adták át rendeltetésének. Az az érdekes, hogy 1886-ban már Bereden 4 osztályban folyik a tanítás, ami bizonyára felállt a kántor tanító nagy érdeme is. Péter János gyermekei közül két fiú és két lány választotta a pedagógus pályát, vagyis a tanítói pályát. Elsősorban, tehát az első idősebb fiú, Péter János 1853. május 20-án született Bereden, és tudni kell róla azt, hogy ő középiskolai tanulmányait Nagyszombatban végezte, majd Budapesten járt egyetemre, tehát a család ezt a legidősebb fiút küldte, tehát az egyetemi tanulmányokra. 1875-ben történelmi földrajztanból, majd 1882-ben magyar és német nyelvből született tanári oklevelet, később pedig a szemfejtésről is oklevelet nyert. 1873 és 1880 között a Budapesti Kereskedelmi Iskolán tanított. Ez tulajdonképpen ez az iskola, tehát a második kerületben volt, és ez egy felső kereskedelmi iskolának számított. Több folyóiratban is tehát cikkeket küldött be, itt például a Fiatal Kereskedők Egyesületének a munkáját is például felvállalta, tehát részt vállalt. Földrajzi szakkönyvet, kézikönyvet is írt például, valamint a Pesti Naplóban, a Katolikus Egyházi Közlönyben is közölt, tehát több cikket. Az érdekesség az Péter Jánosnál, hogy oroszból is fordított, ami valószínűleg nem véletlen, hiszen a cseh nyelv, vagy a szlovák nyelv ismeretében valószínűleg sokkal könnyebben, tehát tudta ezt a munkát elvégezni. Több tisztséget is betöltött, például alelnöke volt a Magyarországi Középiskolai iskolák tanítói egyesületének. Péternek a legidősebb fiú, a következő Péter József. Péter József 1856. február 22-én született Bereden. Tanítói képesítést, tehát miután Nagyszombatban és Ésekújvárban járt gimnáziumban, a Modori Pedagógiai Intézetbe szerzett, és tulajdonképpen pedagógiai pályáját Bereden kezdte, tehát ott, ahol édesapja is tevékenykedett. Azután rövid idő ideig Várfalután dolgozott, majd 1879. szeptember 1-től Vágsei lépett, mint tanító. Vágsején hatalmas érdemeket szerzett főleg a közösségi, város közösségi munkájában és a kulturális életnek a felemlítésében egyaránt. Ezen a képen feleségével látjuk együtt, és ő szervezte meg itt a második tanítói állást, majd hasonlóan édesapjához, az ő segítségével és az ő entuziasztusa alapján épült fel az akkori iskola, egy meglehetősen modern iskola, 1912-ben adták át rendelkezésének. Már ebben szintén 1904-től az iskola igazgatója volt, majd például a Tűzoltó Egyesület parancsnok helyettese, később a elnöke. Megalapítja a férfi énekkart, amelynek a karmestere is volt. Színházi előadásokat szervez, és különböző, tehát különböző jótékonysági célú rendezvényeket. Ez a kép, ez tulajdonképpen a 1916-ban készült Vágsein, és ez természetesen a család nagyon gazdag albumából származik, ezt úgy kicsit bemutatja az akkori kor viseletét, és ebben mind a felső képen látjuk magát Péter Józsefet, az az idősödő úriember a hölgyek között, a másik képen pedig majd lehet fogjuk látni a további tanítónőt, aki végül is, tehát szintén a Péter családnak a tagja, mindegyett 1916-ban készült. Ez a kép, ez egy szintén a család fontjából, előtári fontjából való, és nagyon értékes abból a szempontból, hogy a tanári part mutatja be. 1917 és 18 között Vágsein, amit igazán nem lehet mondani, hogy talán az utolsó igazi magyar tanári part, és köztük találjuk Péter József, tehát Péter Jánosnak két leányát is, nem csak tulajdonképpen magát Péter Józsefet, az iskolai igazgatót. Visszatérve Péter Józsefhez, az egyik legjelentősebb munkája az eljárásról a fonomimika segítségével való oktatás tanításában. Ez egy részletes útmutatás az olvasás tanításának az új módszere szerint. A hangkifejtés, a hang, a betű és a mimika jel közti okozati összefüggés, illetve a betű személyiségítésének az alapján mutatja. Az érdekesség ennek a könyvnek az, hogy több ismerünk több kiadást, 6 kiadásról tud, tehát van jelen a levéltári fontban. Galántán a Galántai könyvnyomda adta ki, viszont nem maradtak meg azok a táblázatok, amiről szó van a könyv hátsó oldalán, tehát ehhez eredetileg több táblázat is készült. Visszatérve Péter Józsefhez, a második világháború és az első világháború után a Magyar Keresztény Szocialista Párt vezetője lesz Vágsein, vagyis nagyba, tehát mindenképpen azt kell mondanunk, hogy a Magyar Keresztény Mozgalom vezető alakja az egész régióban. Sején 42 évig tevékenykedett, 1925. augusztus 14-én van meg, és a Vágsenyei temetőben temetik el, ahol a mai napig, tehát szintén megmaradt a sírköve. Péter József, tehát nagy érdemeket szerzett Vágsein, a visszaemlékezésekben több helyet is találkozunk vele, viszont visszatérve még Péter József testvéreihez, a lányok közül Péter Zsófia, tehát Péter János lánya, szintén tanítón volt, 1858-ban született, és Peredet tanított, Horváth Lajos Peredi kántortanító, a későbbi kántortanítónak volt a felesége. Szintén Modrán szerzett képesítést, és egész 39-ig haláláig, tehát Pereden dolgozott, sírja szintén a Peredi temetőben található. A további Péter lány, tehát Péter József második lány, Péter János második lánya, Péter Mária őt látunk ezen a tantestületi képen. 1868. március 18-án született Pereden, és Pozsonyba szerzett képesítést, majd a Vásári iskolába tanított, férhez ment Celler Lajoshoz, és Vágsején éltek, és Vágsején temették is őt el. Tehát ez volt a Péter, tehát az első generációnak a utolsó tagja. Visszatérve Péter Józsefhez, tehát az iskolai igazgatóhoz, neki 7 gyermeke volt összesen, közülük Péter Izabella választotta a pedagógusi pályát. Izabella alapiskoláit Vásárhelyen végezte, majd polgári iskolát már Pesten tehát végezte. Ez abból adódik, hogy ő nagybátyákkor természetesen Pesten volt iskolai igazgató, és tehát biztosan jobb körülmények között tudta biztosítani számára a tanulást, mint esetleg a beutazást a mi régiónkban, hiszen Vásárhelyen nem volt ekkor polgári iskola. Tanári képesítést viszont már Pozsonyba szerez, ahol 1916-ban végzett, és az iskola befejezése után Olágbodrogin, vagyis a mai Románia területén járt iskolába, ott tanított, és csak nem egy év után azután visszakerül a régióba, mégpedig Sokornyára, ez egy ma már teljesen szlovákus település. Innen pedig Vágsejre kerül, mint ahogy láttuk, ahol már 1917-18-ban Vágsején tanít. 1923-ban feleségül megy Bosnyák Károlyhoz. Bosnyák Károly ekkor mezőgazdasági szakgyakornok a Vágfalvi Kufatanyán, és rövidesen azonban elnyeri a Kotmegyeri uradalom felügyelői állását, és tulajdonképpen ekkor, mivel két családjuk születik, György és Péter, Izabellának, tehát abba hagyja a tanítást. Viszont azt kell mondanunk, hogy itt egy érdekes mozzanat ennek az előadásnak, hogy Bosnyák Károly a Kotmegyeri uradalom tisztviselője, vagyis hát főfelügyelője, és annak a Kotmegyeri uradalomnak, amely Károly uradalom, tehát a Károlyoknak a birtoka, és maradt tulajdonképpen Károlyi birtok. Ma a második világháború után természetesen a Károlyoknak már nincs, nem volt birtokuk ezen a részen, azonban tehát ezt az uradalmat például ma a kastélyhoz tartozó parkot sikerült felújítani, és az egyik a régi egyik büszkesége, tehát ez is a Károlyak tulajdonképpen uradalmi központja volt, és az eredeti, ez a Vágfalvasti Bufatanya is tulajdonképpen ennek az uradalomnak a része volt. Visszatérve Bosnyák Izabellához, tehát az eredetileg Péter Izabella, 1938-ban ismét tanítani kezd Vágsején. Természetesen a magyar iskolába tanít, és mivel 1945 után, a II. Világháború befejezése után a magyar iskolákat bezárják, munkanélkül marad. Férje hasonlóan járt, köztudott ugyanis, hogy Bosnyák Károly egyike volt a magyar értelmiségnek, tehát a régióban. Így Izabella valódi nőként próbálta a család számára megnézhet és biztosítani, és miután 1950-ben újra megnyitják a magyar gyerekek számára az iskolákat, ismét munkába lép, ekkor viszont már a szomszédos deáki iskolában, magyar iskolában tanít. A tanításon kívül részt vállalt az iskola kulturális életében, valamint a deáki falu közéletében is. Két évig például Baron tanfolyam programot vezetett a gyermekekkel, és agyományos kulturális rendezvény biztosított a falu számára. Három évig például az akkor az analfabéták számára szervezett tanfolyamot is ő vezette. Több elismerésbe részesült ebben ezen a településnek, de kint dolgozott 1960-ig, amikor nyugdíjban volt. Az ő fia, két fia volt, Péter, György és Péter. Péter tehát folytatta a tanítói pályát. Bosnyák Péter viszont 1929. február 3-án Szegeden született, hogy lássuk azt, hogy tulajdonképpen itt Közép-Európában azért nem olyan együttetőek a dolgok. Tehát annak ellenére, hogy a család ebben az időben Tóth megyeren él, a rokonoknál Szegeden született meg Péter. Természetesen maga az a tény, hogy gyermekkorát a Tóth-megyeri uradalomban, a Károlyi Csarván, tehát ismert uradalmában tölti, a hozzátartozó gyönyörű parkkal és az erdőkkel, ami körbeveszi ezt a települést, tulajdonképpen nagy hatással voltak már gyermekkorában rá, és talán már ekkorra csodálkozott a természetre, hiszen nagyon megszerette, és ezért miután az alapiskolát Tóth-megyeren elvégzi és a gimnáziumot Rések-Újváron, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi karán folytatta tanulmányait, ahol 1955-ben biológia, földrajz, tanári szakon szerzett diplomát. Tanári tevékenységét először Kelet-Szlovákiában kezdi, majd tulajdonképpen már itt is bekapcsolódott a közéletbe, és annak ellenére, hogy 1955-ig írunk, a helyi templomból, tehát alsógyertyán a helyi templomban templomista kántor volt. 1955-ben feleségül veszi aztán Mancsik Antonnát, rövidesen visszaköltöznek Vágsejére, házasságunkból két lány születik, de Péter, Mosnyák Péter 1955-től a helyi, vagy 56-től az egyik helyi gimnázium tanára lesz, ahol ez egészen 1989-ig tanít, és miközben 1976-tól az igazgatói tisztséget, tehát a Szlován gimnázium igazgatói tisztségét is betöltötte. Különböző, tehát rendezvényeket szervez itt is, és el kell mondani a levélcsár apropóján, hogy Bosnyák Péter volt az egyik azoknak, akik a Vágsején, amikor a város úgy határoz, hogy a Pázmán Péter kastély romos állapotával tekintéllyel, ebből a tekintetből el kell távolítani, bekapcsolódik abba a mozgalomba, hogy ezt az épületet a levéltár kapja meg, és a szakkori levéltár igazgatóval együtt, tehát mindent megtesz, hogy a kastélyt ne bontsák, amit végül is sikerül elérni. Több park és több fa köszönheti túlélését a szocialista pusztítás idején, hiszen más előtt a települések egyikben, ahol először kivágtak az összes fát, aztán kezdtek el tervezni lakóházakat. Tehát próbált segítségével több park is létesült, igaz, csak kisebb parkok voltak. Ilyen volt például a kórházi park, ami az utóbbi időben tehát hatalmas pusztítás kezdődött ebben a parkban, így aztán egy polgári társulást alakult, itt van az ő nevét viseli, Bosnyák Péter polgári társulás, aki próbálja tehát valamiképpen a természetet ebben a kisvárosban a mai napig valamiképpen megóvni. Bosnyák Péter több képviselője is volt a helyi önkormányzatnak, és haláláig vezette a város krónikáját. Amikor 2003-ban hirtelen meghalt, tulajdonképpen a krónikával a kezébe hal meg, amit éppen akkor vitt a városházára. A város azután később in memoriam, tehát több jeles rendezvényen, tehát a családnak in memoriam kitüntetést adott át. Bosnyák Péter már nevét szlovákul írta, és el kell mondani azt, hogy végül is a szlovák értelmiségnek az egyik oszlopos tagja volt a 20. század második felében Vágsején. Tulajdonképpen ennek a családnak a sorsa a Péter János, aki csehországi új után, édesanyja után, édesapja után, tehát a magyar nyelvet természetesen jól bírta, azonban az élet úgy hozta, hogy tehát a szlovák iskolában, és később mint a szlovák is gimnázium igazgatója működött. Talán itt még az átos, ez Bosnyák Izabella, ez már Bosnyák Péter, ez pedig tulajdonképpen a Bosnyák, a Péter és a Bosnyák családnak a beszármazása, és hát csak is azokat tüntettük fel, jelentősebben akik pedagógusok lettek, tehát több generációs pedagógus családról van szó. Jelenleg nem folytatódik, mivel Bosnyák Péter bánya már mérnöki technikai pályára lépett. Ez a Reliotári Fond, a Reliotári mondom, csak nem lékedünk be. Gyönyörű albumokat kaptunk, két nagy családi album került, ahonnan ezek a fotók is származnak, számtalan más fotó van még az albumokban, és ezek az albumok, hogy mondjam azt, hogy az iratlanak meglehetősen gyönge, hiszen az anyagkönyv és egyéb kivonatokat máson kellett beszerezni, de viszont a maga, tehát például a fényképes anyag nem csak magának a családnak a sorsát illusztrálja, hanem egy régiót mutat be, tehát nagyon sok az olyan kép, ami tehát a régi, a két világháború közti időszakban, sőt az első világháború előtt készült, és ma már másikről vételünk ezekről a park, vagy például erdőrészekről, épületrészekről, bizony nem állnak rendelkezésünkre. Talán meg is szerettem volna elmondani ennek a családnak a történetét, ennyire szerettem volna bemutatni. A Reliotári Fond természetesen ma már a kutatók rendelkezésére áll, bár őszintén megmondva, mivel nem ajándékozott fondról, hanem csak letétről van szó, tehát a családnak bármikor jogában van, tehát az iratanyagot esetleg visszakérni, mire reménykedünk, hogy ez nem történik meg. Nagyon szépen